Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Húszezer Erzsébet kenyeret osztott szét a katolikus Caritas a szeretet és a gondoskodás jegyében. Több száz településen emlékeztek meg a katolikus Caritas munkatársai és önkéntesei Árpádházi Szent Erzsébetről, a szervezet védőszentjéről. Ünnepéhez kapcsolódva november 17-én több mint 20 000 megáldott cipót osztottak szét országszerte, templomokban és külső helyszíneken. Ezen a vasárnapon a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét is felolvasták a magyarországi katolikus templomokban, mely alapján november 24-én országszerte templomi persejgyűjtés lesz a katolikus Caritas egyházmegyei központjai és plébániai csoportjai részére, valamint egyházi szociális intézmények működésének támogatása céljából. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem üzemeltetési és kommunikációs osztályainak 90 munkavállalója november 18-án hétfőn jótékonysági zarándoklaton vett részt Újpesten, melynek keretében megújították a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola kerítését. Kéfer György igazgató elmondta, a csoport nagyobbik fele egy évtizedes hiányt pótolva, a több mint 200 méteres vaskerítés csiszolásával, festésével különösen nagy, önzetlen ajándékot adott az iskola közösségének. Szeresd az életet mottóval ima kilencedet indított a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. A november 16-a és 24-e között zajló imádság a 4. országos életvédő nap eseményéhez kapcsolódik, melynek keretében a Családügyi Bizottság konferenciát szervez a Szeged-Csanádi Egyházmegyével karöltve november 23-án Szegeden a Katolikus Házban. Az elmélkedést a Magyar Kurír oldalán megtalálják. A Geszterédi Szent Anna Katolikus Általános Iskola diákjai Jókai Mór a Magyar Nyelv Ismét Itthon című versével hívták diáktársaikat az egyházmegyei helyesírási versenyre a Magyar Nyelv Napja alkalmából. Második alkalommal rendezték meg az egyházmegyei Plajbász helyesírási versenyt november 14-én. A felső osztályos versenyzők az egyházmegye köznevelési intézményeiből, Ajakról, Nyírkércsről, Nyíregyházáról, Nyírtelekről, Mátészalkáról, Nyírbátorból, Fülöpről és Geszterétről érkeztek felkészítő pedagógusaikkal. Minya Károly a Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, szókincskutató, szótáríró hangsúlyozta, a helyesírásnak presztízsértéke van Magyarországon. Ezen túlmenően a helyesírás igényességre tanít bennünket a viselkedésben, a megjelenésben és emberi kapcsolatainkban is. A Magyar Uniós Elnökség jelentős áttörést ért el a versenyképesség területén. Elfogadtak egy új versenyképességi paktumot, és könnyebbé teszik a vállalkozások működését, mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte, hogy Brüsszelbe utazik az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának meghallgatására, ahol Magyarország uniós elnökségének eddigi eredményeiről kell beszámolnia. Kiemelte, hogy csaknem 1000 tanácskozáson vannak túl, és a magyar elnökség jelentős áttörést ért el a versenyképesség területén. A Kulturális és Innovációs Minisztérium célja a hallgatók arányának növelése a tudomány és a technológia területén, nem csak az alap, hanem a doktori képzésben is, mondta a tárca felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára egy budapesti nemzetközi konferencián. Az elmúlt 5 évben az emelkedés elérte az 50%-ot, tette hozzá Varga Bajusz Veronika, az Akadémiai Versenyképesség, az Európai Felsőoktatás Kutatás és Fejlesztés Jövője című a Magyar EU elnökséghez kapcsolódó rendezvényen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Kijelentette, vonzó kutatói karrierkörnyezetet akarunk létrehozni Magyarországon, amely nem csak a tehetséges fiatalokat csábítja a kutatásfejlesztésbe, hanem a külföldön élőket is arra ösztönzi, hogy hazatérjenek és szakértelmükkel hozzájáruljanak az ország gazdaságához. Végül az időjárásról. Nyugat felől folytatódik a felhőzet átmeneti csökkenése. Csapadék már inkább csak az ország keleti felén várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. Híreinket hallották.
társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Kozmány Imre atya a közelmúltban 85. életévében elhunyt. November 15-én kicsérik utolsó útjára, a Szent István Bazilikában lesz a temetése. Most egy a 80. születésnapja alkalmából készült beszélgetéssel idéznénk fel gimnáziumi élményeit 1954 és 1958 között. A Győri Bencés gimnáziumnak volt a diákja.
Győri Bencés gimnázium az én életemet, talán így is mondhatnám, feltöltötte, nem csak tudással, életszemlélettel, keresztény értékekkel, és meghatározta valóban az életemet. Ugye minden, szokták mondani, rosszban van valami jó is. Ugye ez az az időszak volt, amikor a szerzetes rendeket is feloszlatták, és a megmaradó szerzetes gimnáziumokba, középiskolákba azokat fogták vissza, akik a legjobbak lehettek tanítóként is, vagy tanárként is. Következésképpen ennek a négy évnek a legnagyobb ajándéka az volt a számunkra, hogy minden tanárunk bencés szerzetes volt. Úgyhogy nekem ez egy csodálatos ajándék volt, és valójában szinte mindegyik tanáromról csak csodaszerűen tudnék beszélni, majdnem, hogy megcsalnám akármelyiket, ha kiemelném őket, bár oly szívesen szólnék mindegyikről, hiszen Holenda Barnabás
az igazgató,
aki a háború előtt a Korányi Szavérral írták a középiskolás matematika könyveket. Korányi Szavér volt a matematika tanárunk, aki én belőlem matematikus szeretett volna faragni, és én hiába mondtam neki, hogy én nem vagyok alkalmas erre, mert nincs türelmem a matematikai példákhoz, hogy azok fölött én gondolkodjak, rágódjak, vagy egyből meg tudom oldani, vagy félreteszem, de ő mindenképpen akarta, hogy én matematikus legyek, mert az előző évfolyamon volt egy Kozma nevű diák, aki nekem unokatestvérem volt, az zseniális volt, és azt hitte, hogy na majd itt egy másik Kozma jön, aki ugyanilyen zseniális lesz, hát kifaroltam ebből a képből, ebből a helyzetből, egy csodálatos osztályfőnökünk volt, Léner Otto, aki orosz tanított nekünk. Nekem ez külön ajándék volt, mert én voltam az egyetlen az osztályban, aki nem tanultam oroszt.
Akkor még nem volt kötelező, vagy nem jutott oda orosz tanár?
Én nem tudom, hogy volt ezzel, én sosem foglalkoztam. Győr Zámolyban nem tanultunk oroszt. Léner Otto volt az orosz tanárunk, aki orosz hadifogságban kezdett oroszul tanulni, és én voltam az egyetlen az osztályban, aki nem tudtam egy mukkot se, és mondta, hogy nem baj, ne törődj vele, utoléred őket. Úgyhogy novemberre annyit már tudtam, mint a többiek, akik négy évig oroszt kellett volna, hogy tanuljanak. Fél évkor meg ott voltam közöttük, ahogy az illet. Aztán Vince Amand, aki biológiát tanított, én kokettáltam azzal is, hogy esetleg orvos leszek, hiszen akkor, amikor amikor most egy picit előre szaladok, érettségi után megtudtam a győrzámai pártitkár, hogy én papnak indulok, akkor megkeresett, és megpróbált lebeszélni. Ez egy érdekes dolog volt, mert a mi falunkban nem volt szava egy kommunista pártitkárnak, de ő megkeresett engem, szeretett is, úgy emberileg azt hiszem, és mondta, hogy mindent elintéz, mehetek Moszkvába tanulni, és orvos lehetek. Tehát szerettem a biológiát, Vince Amant atya tanította, tehát mondtam, hogy én már döntöttem. Én egy másik pályán játszom. Igaz, hogy egy kicsit a focipályán is játszottam, de az igazi pálya azért az volt, amit az esztergomi szeminárium kínált. És hát Jánosi Gyula, történelemtanár, őt úgy hívtuk, hogy Tojás. Leült az első padra, és az egyik lábával játszott, mint a harangnak a nyelve, lóbálta a lábát, és olyan történelem szemléletet alakított ki, nem történelemkönyvet elő se vette soha, azt mondta, ott van, olvassátok, ő a agyunkat tágította, és a történelem szemléletünket olyanná formálta, amiből ma is élek. Ő volt János, hogy Hekenász Kolos volt a magyar tanárunk. A Hekenász nyomdásnak volt az unokája, és hát ő vele különösen jó kapcsolatom volt, nagyon, nagyon szerettem is őt. Vele volt egy sztorim 56 kapcsán, mert ugye bencéseknél nem volt ilyen, hogy szünet az 56-os forradalom alatt. Délelőtt mi tanultunk, az összes többi győri iskola az szanaszét. A bencéseknél óra volt, de délután forradalmárok voltunk. Annál is inkább, mert ugye a hittantanárunk, aki nekem a kedvencem volt, ő tudta egyedül, hogy én papnak készülök, Iréneusz atya, Galambos Iréneusz atya, és hát ugye ő komoly szerepet vállalt a forradalom alatt a győri kormányban, hát mi olyan büszkék voltunk rá, mert délelőtt mi ugyan voltak órák, de jöttek a forradalmárok, mind az Iréneuszt kereste, és mi meg a mi tanárunk, a mi hitoktatónk, és délután pedig mentünk és hallgattuk a buzdító beszédeit, amiket a győri városháza erkélyéről tartott az embereknek, sok nagyszerű cselekedetünk volt, és egyik alkalommal kedves Kolos atya fölhívott, hogy dehogy felelek, tanár úr, Isten ments, forradalmi időket élünk. Erre leültem. És hát ugye jó humor ember volt, egy pici jegyzet füzete, abban mindig beírt valamit. Ezután valahányszor felelni kellett volna, azt mondta, Imruskám, így hívott, kívánsz felelni? Tehát nem felejtette el, 32-en érettségiztünk, és a magyar dolgozatokat, a 32 gyerek dolgozatában 5 hiba volt. A 32 dolgozva 5 helyes írási hiba.
Összesen.
Szóval ez is mindent elárul, aztán a Teodóz atya.
Jáki Teodóz, nagyon fiatal lehetett akkor még.
Ó, nagyon fiatal, és a bátyja, a Jáki Zénó, ő matematikát tanított, és nem is tudom, ki mindenkit mondjak, akik oly közel, Báhegyi, Jobb bácsi, művészettörténetet, ugye Habsburg Ottónak ő volt a családi nevelője.
Tanította magyarra,
magyarul. Ő tanította magyarra is. Hát Jobb bácsi, valami csoda volt az ami, ahogy a művészet történetről beszélt, és a, szintén olyan kultúrát csöpögtetett belénk, hogy az szinte hihetetlen. Azért nehogy valakit is kihagyjak. Mayer Sixtus, hát ő volt a legédesebb. Ő egyetemen tanított, ő kémiát tanított nekünk, és mi komiszkölykök mindig kijátszottuk szegényt, de annyira jó volt. És mikor nem akartunk felelni, akkor fölvetettünk egy problémát, és teleírt egy óra alatt egy 4 négyzetméteres kémia táblát. És Simon Árkád tanár, ő a latin tanította, még másokat is mondhatnék, szóval ez egy új világ volt az én számomra, És hát amikor letelt ez a 4 év, akkor én olyan gazdagon érkeztem a szemináriumban, mind tudásban, mind szemléletben, tehát fölkészítettek az életre. És még van egy nagy ajándéka ennek az iskolának. Azt mondták, hogy az elmúlt 100 év alatt nem volt ilyen osztálya a győri gimnáziumnak, mint a mi osztályunk. Valami csoda folytán olyan zseniális emberek kerültek össze, talán a legokosabb volt, és a meghatározó közülünk is, Osztovics Levente. Később ugye az Európa Könyvkiadónak az igazgatója, ráadásul személy szerint nekem még a barátom is volt. Első padban ültem, 4 éven keresztül, mellettem Szerenka Miklós.
Veszprémi egyházmegyés pap.
Egyébként 9 pap lett a 32 érettségizőből, és mögöttem ült a Levente, Osztovics Levente, ezt a fölállást így mondta, hogy a ló. Sakból. Mi voltunk a ló, és mikor ezt talán említettem múltkor, 2 pályázatot is nyertem, és az egyik pályázatért 50 forintot adtak. Hát ugye akkor az egy csodálatos dolog volt, és akkor mondtam a Leventének, meg a Miklósnak, fiúk, megesszük az 50 forintot. Egész életemben arra vágytam, hogy egyszer annyi fagylaltot eszem, amennyit meg tudok enni. Hát 50 gombócot adtak érte, bementünk a legelegánsabb cukrászdába, leültünk, és nézett ránk a kiszolgáló, hogy mit akarnak, és hát sajnos nekem kellett megmenteni a becsületet, mert én 28 gombócot ettem meg.
Nem olvadt el a végére, mire a 28-hoz jutottál?
Hozták ki.
Hát, nem egyszerre hozták ki, jó van
hát,
akkor.
Nem, hát egymás után hozták ki. Mondtam, hogy 50, itt van 50 forint, letettem az asztalra. Ezért mind fagylaltot kérünk, és a többin, a 22-n, meg ők osztoztak, úgyhogy ez annyira vágyakoztam erre, mert úgy falusi gyerek lévén ott nem volt cukrászda, hanem ilyen triciklis jött, és ilyen fakanállal rakta a tölcsérre, és mindig becsapott bennünket, föltornyozta, de mindig kevés volt az a fagylalt. Na mindegy, tehát csodálatos.
Hatalmas adomány egy ilyen iskola, egy ilyen tanári kör, egy ilyen közeg, az biztos. Még a tornatanár is?
Hekuba, ő volt egy nagyon aranyos ember, nagyszerű valaki volt, Lázároknak hívta azokat, akik föl voltak mentve. Mm-hmm. De hát az akkora szégyen volt egy gyerek számára.
Egy fiú osztályban.
Osztályban, hogy aki nem tornázik, talán 1-2 volt csak. De hát ő is tökéletesen beleillett ebbe a csodálatos tanári karba, és a szószoros értelmében ez egy alma mater volt.
És naponta jártál be, vagy internátusba laktál?
Naponta, nekünk arra nem volt pénzünk sem, egyrészt, másrészt ez a buszozás, ez nem volt különösebben nagy probléma, mert 1/4 óra alatt az autóbusz bent volt a faluból.
Galambos Ireneusz részt vett a forradalomban. Voltak-e, mert pesti srácokról hallunk, győri srácok voltak?
Hát volt győri kormány. Győri kormány, hát mi olyan büszkék voltunk, hogy mi ennek a győri kormánynak a támogatói vagyunk, és hát főleg ugye Iréneusz atyának a szerepvállalása minket büszkévé tett. És volt egy talán megrázó is, két fiú a Vörös Csillagot leverte a szovjet emlékműről, és ezeket lefogták, és bevitték a ávósok az AVH-ra.
Osztálytársakról van szó?
Nem.
Iskolatársakról?
Nem, bencés diákok voltak, két, mikorunk béli, két fiatal is, őket a ávó bevitte, és egy négy vagy öt emeletes mélységű volt az alaépítmény, ahol börtön volt, rabokat tartottak, és ezeket a fiúkat mentünk kimenteni. Körülbelül egy 30 000 ember. Mi voltunk a hangadók, a bencés diákok, mert hát ugye Iréneusz atyára hivatkozva, és odaértünk az ávó épülete elé, és ez a hatalmas tömeg, sose felejtem el, és az ávósok az első emeleti ablakokban álltak felénk fordított fegyverekkel. Ha ők ottan elhúzzák a ravaszt, akkor én valószínű most nem vagyok itt, és még sokan mások, és akkor behatoltunk ebbe az épületbe a gyerekeket kimenteni, ugye ez volt a cél. Tehát közben, mint az ilyen fékevesztett forradalmár emberek, ugye kidobáltunk, amit lehetett
az ablakon.
Ablakon, és olyan fél méter magasan álltak az iratok az utcán, de az ávósok nem lőtek. És akkor mi lementünk a fiatalokért, a két fiatal, és ők egy olyan cellában voltak, hogy csak állni lehetett. Ketten egy cellában, egy olyan volt, mint egy zuhanyozó körülbelül akkora, és fejükre csöpögött, és ott voltak négy napja ebben a szörnyű zárkában, és hát félhalottak voltak, halál sápadtak, ki kellett fürdetni őket, vagy mosogatni, amennyire ott lehetett, de hát hősöknek éreztük magunkat, hogy őket élve kihoztuk. Az volt a szerencse, hogy életben voltak, mert mi csak annyit tudtunk tenni, hogy kitéptük az ajtót, őket kiszedtük, és kézben hoztuk őket föl abból a mélységből, és utána elkezdtünk kutakodni a kiszórt iratok között. Döbbenetes volt, egy csomó emberre ismertem. Még a mi falunkból is, nem is egy ember volt.
Ilyen káderlapok?
Káderlapok, igen. És hát mi mindent írtak le emberekről. Néhányra én ráismertem, egy tiszta ember, és mi minden volt róla írva.
Hát egy megfigyelés alatt álló személyekről
igen,
van szó.
Igen, igen.
Mi lett a következménye? Hát Galambos Iréneusz azt hiszem ekkor elhagyja az országot.
Utolsó pillanatban. Igen. Valamikor november vége fele. Tehát november 4-én ugye bejönnek a szovjet hadsereg katonái Budapestre, illetve Magyarországra, és ő még mindig itt volt, de erről mi már egyfolytában hallottunk, hogy ő neki menni kell, és november vége fele, ezt azért onnan tudjuk, mert utána ugye sokat mesélt erről a kalandos kijutásáról, akkor már a kukoricaszárat levágták, és őket ilyen kévékbe összegyűjtve, és mondta, hogy egy éjszakát egy ilyen kukorica rakvás alatt töltött el, és gyalogosan ment át Ausztriába.
Igen, és hát felsőri plébánosként működött évtizedekig Burgenlandban.
Utolsó időben, mert először ugye Németországba igen. került, a Burkaszli igen. gimnáziumba, ott tanított is, aztán az élet a kinti utolsó éveiben volt Felsőőrön, és aztán onnan jött igen. haza, és itthon halt meg, hála Istennek, legalább ez megadatott igen. neki.
Megtorlás nem érintett benneteket? Tehát a bencés gimnáziumnak a diákjai között nem volt olyan, akit eltanácsoltak minden iskolából ezt követően?
Tehát... Nagyon érdekes, semmilyen nem történt irányukba, a tanárainkat bántották, volt egyik tanárunk a Narcisz, ő minket nem tanított, a B-osztályban tanított ő, neki egyik lába fa műláb volt, és sajnos a tanárokat bántották. Tehát éjszaka jöttek az ávósok, vagy a biztonságiak, és őket faggatták. Értek, és minket semmiben nem zavartak, nem is bántottak, és ez egy ilyen mese volt, hogy ő hozzá is bementek, és feküdt az ágyában éjszaka, természetesen ilyenkor jöttek, mindig éjszaka, és kinyitották a szekrényét, és ott volt a ruhája mögött beállítva két műláb. És fölüvöltöttek, és lőni akartak, és egy jó humorú ember volt egyébként, azt mondja, ne nyugtalankodjanak, csak a műlábom. De hát ugye ezek az anekdóták ott szájról szájra terjedtek, hát nagyon-nagyon-nagyon sok humoros történet is ebben a furcsa helyzetben, de nagyon érdekes volt, hogy ezek a megtorlások, amik azért őket komolyan érintették, minket kihagytak ebből, nem tudták az iskolának a légkörét megváltoztatni. Szóval az egy igazi családi légkör volt. Mondom még egyszer, visszatérek az osztályunkra, de az osztályfőnökünk egy csoda ember volt. Ő igazi apánk volt, igazi szeretett légkört tudott teremteni, és valószínű neki köszönhető az, hogy ez az osztály ilyen összhangban zseniális emberek lettek, válogatott sportolók. Szent Gáti Péter válogatott kézilabdás volt, Jungi Csaba válogatott és világbajnok birkozó volt. Ríger Tibor, a szobrászművész, szintén osztálytársam volt, és nagyon, nagyon jóban voltunk vele is. Színészek volt, a Fritz Gerzson még neki művészi neve is volt. Sajnos meghalt már aránylag fiatalon, tehát nagyon-nagyon tehetséges emberek voltak, és valahogy színjátszó csoportok, ezt a Osztovics Levente szervezte a színjátszó kört, másik osztályokban a tanárok, de nálunk olyan zseniálisan szervezte ezt Levente, hogy nem volt szükség a tanároknak a közbelépésére, úgyhogy csodálatos 4 év volt ez, ebből látja az ember azt, hogy az iskola az nem csak tanít. Az iskola egy sajátos közeg. Most nem is azt mondanám, hogy a nevelés szempontjából oly fontos, persze, nyilvánvalóan erről van szó, hanem egyszerűen egy olyan légkör teremteni, ahol az ember fogékonyá válik mind arra, amit fölkínálnak. Úgyhogy mi egy ilyen áradásban éltünk, a tudásnak, a szeretetnek, a jó indulatnak, az összetartozásnak a világát tudták ezek a nagyszerű tanárok a mi számunkra megteremteni.
Kozma atyával archív beszélgetést hallottak, amely 2020-ban készült életének 80. életévében, nem sokkal születésnapja előtt. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az életvédelméről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen!
Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyam a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Gyerekek, ha meghalljátok azt a kifejezést, hogy valamivel szemben meg kell védened magad, akkor mi jut eszetekbe erről? Mitől kell védened magad, Barna?
Fizikai bántástól is meg kell védeni magunkat, a kiközösítéstől, a gonoszoktól meg kell védeni magunkat, és magától, a gonosztól is védeni kell vele szemben magunkat.
Te hogyan értelmezed, Melani?
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy milyen emberek társaságába keveredünk, hogyha mondjuk nem a legerkölcsösebb emberekkel is barátkozunk, akkor azoknak a rosszabbféle embereknek ne vegyük át a szokásait, meg ha próbálnak belevinni minket ezekbe a különféle ilyen káros dolgokba, akkor próbáljuk ezt elkerülni, vagy legjobb eset, hogyha elhagyjuk azt a társaságot. A kiközösítést elkerülni igazából szerintem, ez nem csak arról szól, hogy mi elkerüljük a kiközösítést, hanem azt is, hogyha valakit látjuk, hogy úgy nem foglalkoznak vele, meg nem nagyon szeretnének vele barátkozni, akkor oda megyünk hozzá, és egy kis lelket öntünk belé, vagy ha legalább annyit kérdezünk tőle, hogy hogy vagy, vagy valami, már az is szebbé teszi a napját.
Az ószövetségi időkben számos nép hagyományai szerint sokszor bosszút álltak egyetlen kioltott életért. A Biblia megfogalmazta a kivonulások könyvében a szemet szemért fogat fogért elvet, ami előre haladást jelentett a korábbi szokásokhoz képest. Ez már nem a legtöbbszörös elégtétel vételére buzdít a sérelmekért, csak az okozott kárnak megfelelő mértékűt tart jogosnak. A háborúskodás forrása is gyakran az igazságon esett csorba. Mindnyájunknak törekednünk kell az igazságon alapuló rend megteremtésére. Fel tudod idézni esetleg magadban, hogy mennyire háborít fel téged az igazságtalanság?
Engem személy szerint nagyon bánt, mint hogyha velem történik ilyen, mint hogyha a szeretteimmel, mert szerintem mindenki kapja meg azt, ami jár neki, meg amit úgymond megérdemel, ne pedig úgy, amit mondjuk nem érdemel meg, vagy valami rossz történik vele, holott jót érdemel.
De ugye látjátok, hogy az élet azért nem így működik sajnos, hogy most megérdemeljük, vagy nem érdemeljük meg. Nem is szabad pálcát törnünk senki fölött, hogy azt a régi ószövetségi elvek szerint ugye azért kapta mondjuk a meddőséget egy házas pár, vagy éppen a különböző csapásokat, mert hogy Isten megbünteti őket. És ugye ez azért, ez egy nagyon torz Isten képhez tud vezetni, amikor milyen büntetésnek éljük meg a velünk történt rossz dolgokat, de valóban az ószövetségi gondolkodás szerint ez a szemet szemért bűnért fogad fogért, ez a jogos büntetésről szólt, hogy valamit, aki elkövetett, azért kapja meg arányos mértékben megilletett büntetését. A világ azonban, ahogy látjuk, meg a keresztény élet az nem erről szól. Nagyon sokszor látjuk szenvedni azokat az embereket, akik úgymond a mi szemünkből, vagy a mi szempontunkból, ahogy te is mondtad, Melanie, nem érdemlik meg, hogy ilyen nehéz keresztet vigyenek, de azért a hitünk az azt mutatja meg a Krisztusnak az áldozata, amit itt megélt a Földön, hogy igenis ez a szeretet, ez a fajta önfeláldozó szeretet, amit mi egymásért, az emberekért, a szeretteinkért élünk, annak azért megvan az értelme, mi úgy gondoljuk. És ez a szeretet, ez akkor válik nyilván értelmessé, hogyha fel tudod magadat áldozni azért az emberért, akiért ezt az áldozatot meghozod. Általában akkor támadunk, amikor sértve érezzük magunkat, ez lehet akár lelki vagy fizikai értelemben is. Katonai értelemben mi nem szoktunk háborút indítani, de a családban vagy az osztályban nagyon gyakran hajlamosak vagyunk arra, hogy élet-halál küzdelmeket vívünk lelkünk békétlensége miatt. Önmagunk megvédése azonban, és a reális értékelésünk szintén érinti az 5. parancsolatnak a kérdéskörét. Mit jelent az az arányos önvédelem? Hogy tudnád ezt megfogalmazni?
Azt jelenti, hogy megvédem az életemet, de én nem okozhatok nagyobb kárt a másiknak annál, mint amennyi feltétlenül szükséges az önmagam megvédéséhez. Csak is akkor lehet jogosan kiholtani, ha másként nem tudom megvédeni ugye az én saját életemet.
Van olyan, gondolj bele, olyan balesetek, amikor rád zuhan valami, és egyszerűen nem tudod kivédeni azt, hogy a másikra ne zuhanjon, mert te kiugrasz alóla, de már arra nincs század másodpercnyi idő sem, hogy a másik életét megmentsed. Vannak sajnos ilyen szörnyű balesetek, az értelmetlen halál kategóriába szoktam ezeket sorolni, hogy sajnos nem tudjuk visszacsinálni ezeket a baleseteket, ezeket a döntéseket nem tudjuk jóvá tenni. Az önvédelem arányossága vonatkozik az iskolai helyzetekre is. Hogy érthető ez?
Ha valaki szemtelenkedik velem, akkor nem támadhatok rá durván, ha elvette a radíromat, nincs jogom megverni őt. Egyáltalán, ha iskolában bántanak, jó, ha elsősorban egy tanárunk segítségét tudjuk kérni. Ezért is tanácsos, mert sokszor nem vagyunk elég ügyesek ahhoz, hogy egy indokolatlan erőszak alkalmazása nélkül megvédjük magunkat.
Az önvédelem nagyon sokszor találékonyságot is jelent, legjobb a megelőzés. Nem kell alászaladni ugye minden pofonnak. Érdemes ügyesen elérni azt, hogy mielőtt verekedésre kerülne a sor, a másik felhagyjon az ellenünk irányuló kártékonykodással, de még jobb, ha elérjük, hogy el se kezdje. Időre van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljuk meghúzni a határainkat, hogy átgondoljuk, kinek mit engedünk, mit engedhetünk meg, hogy hogyan kell ügyesen kijelölni a határainkat. Hát gyerekek, én ezt nem tudom nektek megtanítani. De az viszont nagyon fontosnak és lényegesnek tartom ezeket a sorokat. Mindenképpen meg kell tanítani a másik embert, hogy érezze és értékelje, hogy hol van nálad a határ. Tehát, hogy mi az, ami a kihasználásnak, a mindenféle jóindulatodnak a határa, és amit nem engedsz meg már. Tehát akármennyire is akarsz rajta segíteni, akármennyire is szeretnél neki jót, megvan mindennek a határa. Mert tudod, utána ez visszacsap. És nagyon sokszor az emberek olyanok, hogy ahogy mi a magyar nyelvben kifejezzük, hogy a kis ujjadat nyújtod és a karot kell, és ez már saját magad ellen megy, mert magadat őrlöd fel, meg bántod meg vele, hogy a másikat úgymond életbe tartsad. De hogy ezeknek nem lesz majd gyümölcse, csak a sok probléma és a fájdalom. A fentieken túl nem árt, ha tudatosan mozgunk életünk színterein. Jó, ha ismerjük a gyakran használt épületeink menekülő útvonalait és az alapvető biztonsági szabályokat. Fontos lenne ismernünk az első segélynyújtás lehetséges formáit is. Hirtelen helyzetekben ugyanis szükség lehet olyanra, akik tudnak segíteni és készek is rá. Más esetekben pedig fel kell mérnünk, hogy hogyan értesíthetjük a felnőtteket a szükséges segítségnyújtásért. Milyen példák jutnak eszetekbe ezekről a gondolatokról?
Hogy például, ha valaki osztályban elájul a szünetben, és akkor ugye gyorsan kell nagyon cselekedni, már nem tudjuk, hogy ő miért ájult el, valakinek szólni kell a felelősnek, a pedagógusnak, és addig meg kell próbálni, hogy magához térjen felemelni a lábát, és ugye ezt mindenkinek tudnia kell, hogy segíthet másnak ilyen helyzetekben.
De az is lehet, hogy éppen mentőt kell hívnod valakihez, vagy stabil oldalfekvésbe kell helyezned, és én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ilyen elsősegélynyújtási alapismeretekkel rendelkezzetek, hogy hogyan tudtok segíteni, vagy hogy megtanuljátok azt például, hogy mi a stroke-nak az alapvető tünete, hogy lássátok, hogyha valaki bekómázik, akkor hogyan tudsz rajta segíteni, vagy hogy ne fulladjon meg, hogy kell azt a bizonyos műfogást alkalmazni, hogy ő mondjuk, amit félrenyel a kis testvéred, vagy ne adj Isten, valami ilyesmi történik, akkor tudjál tevékenyen segíteni, hiszen nagyon sokszor ezek a percek, meg ezek a döntések menthetik meg a másiknak az életét. Ha olyan helyiségbe megyünk, ahol azelőtt még nem jártunk, akkor érdemes néhány pillantással felmérnünk a helyet, a biztonság és az esetleges vészhelyzetek szempontjából. Ez a fajta tudatosság nyugodtá és átgondoltá tesz bennünket. Vészhelyzetben óriási szükség van a lélek jelenlétünkre, hiszen minél tudatosabbak vagyunk, adott esetben annál nagyobb eséllyel lehetünk önmagunk és társaink segítségére. Tehát, hogyha ismered azokat a dolgokat, hogy hogyan tudod a másikat segíteni, vagy azt tudod, hogy hogyan kell lefékezni egy autót, vagy bármilyen gyakorlati ismerettel rendelkezel az elméleti dolgok mellett, akkor az nagyon sokszor életeket menthet. És a felelősségünk pedig ugyanakkor mindig megkívánja azt, hogy ezeket meg is tegyük. Ne csak elméletben, hanem gyakorlatban. Most térjünk át egy olyan témára, hogy ti hogyan táplálkoztok, mit is hogyan szoktatok enni, illetve hogy szoktatok-e mozogni.
Én igazából nem gondolom, hogy egészségtelenül eszek, mert eszek sok zöldséget, sok gyümölcsöt, és kerülöm az édességeket, meg ilyeneket, de ugyanakkor azt eszek, ami jól esik, és mozogni is szoktam, hogy aktívnak érezzem magam.
Igazából én azt szoktam enni, amit anyukám főz, és én is szoktam mozogni.
Mennyire törekedtek a testetek és a lelketek egészségének a védelmére?
Én úgy gondolom, hogy amit tehetek, mind a kettő érdekében megteszem. A testem érdekében ugye nem eszek túl sokat és túl rossz minőségűt, mozgok, szedek vitaminokat, ha beteg vagyok, beveszem a gyógyszert, pihenek a lelki egészségemnek, meg hogy ugye pihenni kell arra is, meg hogy beszélgetni másokkal, és szerintem ez karban tudja tartani a lelkünket.
Mi szükséges még egy ember lelki egészségéhez? Milyen hozzávaló, ami elengedhetetlen szerintetek?
A kettő legfontosabb az szerintem Isten, és a szeretet, ami körülvesz minket, mind a családban, mind a baráti körödben akár. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik hisznek Istenben, és azt az utat válasszák, ami Istenhez vezeti őket, mert én érzem, hogy azokon segíteni fog, meg mindent megtesz az érdekükben, de akik nem hisznek benne, azokat is szerintem szeretné a jó útra terelni.
Így van, Melanie, hogy szerencsések azok, akik gyerekkorukban már rátalálnak a testi és a lelki egészség különböző formáira, akár a mozgásformákra, melyeket később is kitartással gyakorolnak, a különféle játékok és sportok élményszerűvé teszik a mozgást, ami nagy segítséget jelent nyilván a testi egészség fenntartásához. Tudjuk, hogy a sport fegyelemre és tiszteletre tanít. Meg tudod ismerni a saját lehetőségeidet. Ezen kívül még mire tanít a sport?
Együtt gondolkodni, csapatban és egymással működni.
A versenyzést is tanulni kell. Bármi áron győzni akarni, a sikereket vagy pénzt hajhászni, sportszerűtlen magatartás.
Ha különleges testi-lelki adottságaink vannak, vagy sikereket érünk el, ám nincs bennünk józanság és alázat, könnyen felfuvalkodottá válhatunk. Ezzel nagyon sok szomorúságot tudunk okozni a társainknak. A sikerre való vágyakozásnál, sportban, tanulásban megkísérthet bennünket a tisztességtelen előnyszerzésnek a lehetősége. Bizonyára hallottatok már arról, hogy vannak olyan sportágak, amelyekben nagyon sok pénzt lehet keresni, és a kíméletlen törtetés, a dopping vagy a korrupció állandó problémát okozhat. Ugye halljuk ezeket a hírekben és a médiában olvashatjuk, hogy mennyi ilyen visszaélés van, akik így visszaélnek az erejükkel vagy az adottságaikkal, és különböző tiltott dolgokat használnak a jobb sporteredmények érdekében, csak azt nem veszik figyelembe, hogy ezáltal a saját testi egészségüket teszik kockára, és akár visszafordíthatatlan egészségügyi folyamatokhoz vezethet ez. Nagyon fontos az, hogy ugye az étkezés terén is egészségesen próbáljunk meggondolkodni, és ezek alapján egészséges szokásokat alakítsunk ki. Mire kell törekedni, mit gondoltok?
Jó, ha eszünk zöldségeket, gyümölcseket, ezek ugye természetes részeibé válnak az étrendünknek, tehát a nagy kalóriatartalmú, kis tápértékű ételeket nem építjük be főszerepbe napi étrendünkbe.
Mit gondoltok arról, hogy lehet-e értelmesen, okosan nassolni?
Szerintem lehet, mert amúgy én úgy tartom, hogy nassolni igazából szerintem kell is, mert egyrészt jól esik, meg ilyesmi, de mértékkel kell ezt is csinálni, nagyon oda kell figyelni, hogy mennyit eszünk, nem kell úgy, hogy mondjuk a zöldségeknek és a gyümölcsökből kevesebbet fogyasztol, és mondjuk több csokit eszel meg ilyesmi, mert ez egyáltalán nem jó szerintem.
És nagyon fontos az, hogy ne szokjunk rá az ellenállhatatlan cukor és zsírbombákra, hanem inkább ugye gyümölcsöt és olyasmit együnk az étkezések között, amit táplál. Lehetnek ezek a rostok vagy a vitaminok a felesleges kalóriák helyett. Beszélgessünk a szüleinkkel arról, hogy mennyire szoktatok ti finnyások vagy válogatósak lenni, és ugye próbáljatok meg inkább átszokni az észszerűbb étrendre, mert ugye nagyon gyakran tapasztaljuk azt is, hogyha már látod a menzám vagy a konyhába, hogy nagymama valami főzeléket készített, akkor úgy óhatatlanul van az, hogy meg sem kóstoljuk, hanem rögtön azt mondjuk, hogy ez biztos, hogy nem fogod megenni. És hát ilyenkor érdemes azért legalább egy kanállal megkóstolni, mert lehet, hogy változott az ízérzékelésed, és hogy most már lehet, hogy meg fogod szeretni, vagy éppen nagyon gyakran van olyan is, hogy amit gyermekkorodban szerettél, azt már így kamaszkorodban nem szívesen fogyasztod, vagy úgy mondjuk, hogy nem bírjuk lenyelni. De azért nagyon fontos ezeket a változásokat is figyelemmel követni, vagy a komfortzónánkból, azokból a szokásokból kilépni, amit mondjuk meg volt szokva, úgy mondod, mert hogy mindig ezen nőttél fel kiskorodba, de mondjuk érdemes egy salátát megkóstolni mondjuk, vagy elfogyasztani olyan egzotikus gyümölcsöket, amik ma már nagyon elérhetőek minden boltban, minden üzletben kapható, de ugye a gyerekkorodban sosem kóstoltad meg, csak tanultál róla, vagy hallottál róla. Gondolok itt ezekre a dolgokra, hogy mangó például, vagy ananász, esetleg az édes burgonya. Az én gyerekkoromban ezekről nem is beszéltünk, meg nem is tudtuk megvásárolni, és akkor most meg már annyira elérhetővé válik, hogy akármikor, amikor gondolod, akkor meg tudod vásárolni. Nyilván, hogy ez pénztárca kérdése is, jól mondod, Barna. Én azt gondolom, hogy a pénztárca mellett az étkezés jó részt a szokás kérdése is. A szokatlannak tűnő, de egészséges ételeket célszerű megkóstolni, megszokni vagy rendszeresíteni. Igyatok rendszeresen, a nap folyamán többször, és inkább ritkábban nyúljatok a töményen cukrozott üdítő italok után, mert érdemes elolvasni ezeknek a feliratát is, hogy mennyi cukrot tartalmaznak, illetve hogy mennyi tartósítószer van benne ahhoz, hogy elérjék ezt az ízvilágot. Tehát nagyon tudatosnak kell lenni, gyerekek, mert a fogainkat roncsolják nyilván, a szívedre is rossz hatással van, és ugye ilyen doppingoló hatásúak is lehetnek ezek, amelyek az egész keringésedet fel tudják borítani. Még itt szeretném megemlíteni, hogy a különböző energiaitalok fogyasztásának a mellékhatásaira is felhívni a figyelmet, mert nagyon gyakran látom azt, hogy fiatalok körében is, iskolások, középiskolások, egyetemisták és a munkásosztályból is látom azt, akár napi rendszerességgel több energiaitalt fogyasztanak, és hogy ezek is borzasztóan károsak, hogy meg se gondolják, mert nem annyira tudatosak az emberek, hogy elolvassák, hogy hányszoros koffein tartalma van ennek a pici doboznak, mint mondjuk egy kávénak, és hogy nagyon-nagyon gyorsan tönkre tud tenni, és mi nem hallunk esetleg, vagy nem figyelünk azokra a sajnálatos eseményekre oda, hogy hányan szenvednek ezért ilyen tartós egészségkárosodást is, és figyeljünk ezekre oda. Tehát éppen ezért a belátás és a fegyelem kérdése is, az étkezés és a italnak a fogyasztása is, és fiatalon nagyon nehéz elképzelni azt, hogy sok egészségügyi problémát okozhatnak a rossz táplálkozási szokások, vagy a mozgásszegény és az önpusztító életmód. Van erről egy mondás. Mi ez, Barna?
Fiatalon az ember két kézzel szórja a pénzt arra, hogy lerombolja egészségét sikerrel. Felnőve minden pénzt megadna azért, hogy visszaszerezze egészségét sikertelenül.
Motiváló-e számotokra ez a előrelátó gondolat?
Én úgy gondolom, hogy igen, mert már a most meghozott döntéseink befolyással lesznek, akár egész életünkre valamilyen módon, és ezért már most meg kell fontolni, hogy mit fogyasztunk, mert lehet, hogy ez később maradandó betegségeket okozhat nekünk.
Tehát kedves gyerekek, összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a mi felelősségünk, hogy az életünket értelmesen vezetjük-e. Ehhez mindenek előtt helyes célok, lelki és testi erőforrások és bizonyos határok megtartása szükséges, ebben a lelki élet mindnyájunknak támogatást tud nyújtani. És hogy mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a testi, lelki és egészségtudatosságunk mind magunk, mind társaink számára óriási értéket jelent, és kérlek benneteket, hogy ezen a héten a rossz szokásainkat próbáljuk meg legyőzni jóval, és tűzzetek ki olyan célokat magatok elé, aminek elérése érdekében egy új szokást hajlandó vagy bevezetni a napi rutinodba. Hát ilyen gondolatokkal óvjon meg és vigyázzon ránk a mindenható és jóságos Isten, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Adj célt és értelmet egész életembe, Teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életembe, Teremtő a jelen pillanatnak, a mának és az eljövendő napnak, ami boldoggá tett vagy boldogságot hoz, mindannak, ami fáj vagy fájni fog. Adj célt és értelmet egész életemnek, Teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemnek, Teremtő csendnek, az elbukásnak s a győzelemnek, a némaságnak és a könnek. Adj célt és értelmet egész életemnek, Teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemnek, Teremtő Istenem. Adj célt és
kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett az életvédelméről. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510